Nagyon megy az időnk, már fogy, de azért folytatjuk a Napindító című élő műsorunkat a mikrofonnál.
Rubovszkiné Budó Mária.
És Lukovics Milán. Megpróbálunk elvarni olyan szálakat, amelyeket valahogy nem mindig sikerül. 4 héttel ezelőtt Böszörményi Gergellyel arról beszélgettünk, hogy magyar örökség díjak átadására került sor, és ott sok mindenről szó volt, de pont arról nem került, arra a témára nem került sor, hogy az édesapát, tehát posztumusz szintén magyar örökségdíjban részesült. Hát hogy történt ez, vagy mit kell erről tudni, hogy volt a díjátadó?
Nagyon nagy élmény volt az egész családnak valóban, mert ugye édesapánkra egy kicsit másképp emlékezzünk vissza, mint ahogy itt a szakma őt méltatta. És hát talán nagyon fájó az, hogy ő már ezt nem vehette át, de viszont tudva azt, hogy ő hogyan viszonyult a díjakhoz, igaziból nem tartotta őket fontosnak. Ezért aztán szép és méltó volt az, hogy édesanyánk vehette át ezt a díjat. Mindemellett egyébként december 18-án költözött ő át az örök hazába, és akkor rengeteg dolgot kellett keresni és kutatni iratok között, és előkerült elképesztően sok díj és emlékérem és méltatás, és azt kellett észrevennünk, hogy erről soha egy szót nem szólt, se édesanyánknak, se nekünk, úgyhogy egyik testvérem egy ilyen A3 vagy egy A4-es papíron teljesen teleírta egy ilyen Excel táblázatot, hogy mi milyen díjakat mikor kapott, de ebből nem foglalkozott. Úgyhogy tudva ezt, úgy éreztem én legalábbis, hogy ez így szép, így ahogy van és ahogy alakult. Ő ezt a magyar szürke marha hungarikumnak a átmentéséért, vagy megőrzésében tett munkájáért kapta ezt a magyar örökségdíjat, és hát egy film is készült őróla, és Jelenics atyáról ugyanaz a filmkészítő, vagy producer készítette, és akkor, amikor ez a film forgatódott, akkor próbáltuk őt még megszólaltatni azzal kapcsolatban, hogy hogy is történt ez az átmentés, vagy hogy is történt a magyar szürke marhának ez a titkos megőrzése. És ennek egyébként az a címe, hogy egy borjúfark sem hibázott, hogyha valaki ezt egyébként meg akarja keresni, megtalálható.
És van erről egy kis bejátszásunk.
És ezt szerettem volna mondani, hogy a film miatt, mert ott ő nem mondta el rendesen ezt a történetet, én kerültem olyan helyzetbe, hogy mivel együtt laktam velük, vagy lakok velük, vagy most már csak édesanyámmal, hogy vegyem föl valahogy ezt a történetet. És ezért tulajdonképpen most erre a mai napra készülve kerestem elő ezt a beszélgetést, és hát egy nagyon rövid részletet le fogunk játszani, hogy ő maga hogyan mondta el azt a bizonyos magyar szürke marha mentést.
Rám volt bízva akkor az állami gazdaságnak a tenyésztése. És ennek a tenyésztési műveletnek a során ott kosztromai fajtával kellett volna átkeresztezni és tejelő marhává tenni a magyar szürkét is. És hívattak engem, és megkaptam az utasítást, hogy a szürke marhával kapcsolatban ez egész lekeresztezendő, mégpedig a kosztromai szovjet fajtával, és ilyen bikák voltak a gazdaságunkban, akkor már 2-3, és azokkal kellett a tenyésztést végezni, mert a fajta tiszta magyar szürkére szükség nincs. Fiatal borzsakat le kellett vágni, öreg bikákat még hamarabb. Tehát nem bikára nincs szükség, mert csak kosztromaival kell fedeztetni. Ezt parancsba ott megadták, és mondjuk én azt csináltam, hogy akkor még a kisborjuk közül, amelyik bika volt, és akkor én kimentem legközelebb, mint tudom én mikor valahova oda a papegyházára, és akkor a gulyásokkal megbeszéltük, hogy a kicsik közül, akkor én meghagytam, érted, akkor mondjuk egy 4 vagy 5 lehetett összesen szopós bikaborjú, és ezt a gulyások tudták. Ezt ővelük meg beszélve hagytuk meg, és ennek az óriási jelentősége az volt, hogy ez a fajtának a fajta tiszta fenntartását szolgálta, mikor 1 év múlva, vagy 2 múlva megnőtt akkorára, hogy ezt lehetett csinálni.
Na hát tényleg roppant érdekes történet volt, hogy hogyan menekült meg ez a fajta. Más ilyen ősi Kárpát-medencei fajtákat is hát hasonló kalandos körülmények között próbálnak meg átmenteni, de végül is hát ez sikerült. Hát most már azért nem tudom, mekkora állománya van a szürke marhának, de hát, hát na, nagy dolog lehetett ez a Rákosi korban, hogy ezt megmerték csinálni.
Így van, és hát nagyon szép és emelkedett dolog az, hogy akkor is, hogyha ez most már csak egy búcsú őtőle, de az, hogy ilyen szépen méltatták őt, és ennyien szerették, és hát egyszerűen ez mindannyiunknak nagyon felemelő.
Na hát a Mári Rádióban ugye minden hónapban kiadunk egy magazint, és ennek a magazinnak te nem csak hogy a futára vagy, vagy olvasója, hanem gyűjtője is lettél az utóbbi időben.
Ez így van, és ez azért meglepő, mert valahogy már nem abba a korosztályba tartozok, amikor az ember eltesz, nem tudom, villamosjegyeket és gyűjti őket, vagy nem tudom, én bélyeget se gyűjtök, és a korosztályom se nagyon. De hát ez úgy történt, hogy egyszerűen észrevettem azt, hogy egy sorozatot kezdett a Mári a rádió, és én ezt nem beszéltem még meg veled, hogy ez hogy kezdődött, hogy hogy nem, de tényleg a tény az, hogy a Markolt Sebestyénnek az alkotásai kerülnek most már januártól a hátlapra, és tényleg nagyon tetszenek egyrészt az ő alkotásai, és az is, amilyen pár gondolat minden alkotásról íródik. Ugye az első januári számban saját magáról is írt pár sort, az is szintén nagyon tetszett, hogy valahogy az élet kuszasságában úgy érzi, hogy felelősséggel van egy művész, hogy olyan alkotást hozzon létre, ami a rohanó embernek egy pillanatnyi megállt, vagy egy pillanatnyi csodát teremt. És hát ezek valóban igazak az ő alkotásaira. És hát nem tudom, én nem csak a gyűjtője lettem egyébként a magazinoknak, hogy meg lehessen nézni ezeket az alkotásokat, és izgulok, hogy még milyen alkotásai fognak rákerülni a magazin hátlapra, hanem bennem az is megfogalmazódott, hogy ezeket szeretném megnézni. Tehát egy ilyen hunt jellege is van számomra a gyűjtésnek, hogy meg akarom őket csodálni, és rögtön a januári magazin hátoldalán levő Nepomuki Szent János szobor, az egyrészt nagyon könnyen megközelíthető, hiszen ott van a Keleti Károly és Bimbó út sarkán, de hát egyébként a Ferences gimnáziumban ennek az alkotásnak egy mása is megtekinthető. És hát nem tudom, nem akarom ezeket elemezni, ezeket az alkotásokat, de csak erről az egyről, ahogy ez itt be is lett fotózva a magazinba, hogy egyrészt egy ilyen mozgásban lévő lendületes alak, másrészben, ha másik oldalról nézzük, akkor meg egy ilyen stabil, elmélyülő, elgondolkodó alak. Tehát, hogy rögtön azt is érzem, hogy ezen el lehet gondolkodni, vagy hogy így lehet vele foglalkozni, hogy mit mond nekem ez a szobor.
Igen, hát én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Markolt Sebestyént 2 évig tanítottam matematikára, és hát ugye ő művész lett, de arra emlékszem, hogy például a geometria az teljesen föllelkesítette. És hát nyilván nagyon ügyes is volt benne, mert hát valahogy ezek a tér, meg formák, meg ilyesmi, ugye utolsó 2 évben tanítottam gimnáziumban, akkor már térgeometria volt, túl sokan félnek, de hát ő meg nagyon jól átlátta, hogy ott mi, hogy megy. Úgyhogy hát én is szeretem az alkotásait. Így is került be kicsit ide a Mári Rádió tudatába, úgyhogy már volt vele is beszélgetés egy ilyen napindító műsorban, meg készült vele más riport is, illetve ez, hogy valami kis művészet kerüljön a magazinba, ez mondjuk nyilván nem véletlen, nem is vele kezdődött. Ugye, hát természetesen a Mári Rádiós magazinban valamiképpen a havi téma csapódik le, de azért hát a művészetnek tényleg van egy megszólító ereje, vagy hát azt nevezhetjük műalkotásnak, ami tényleg ugye kicsit megállítja az embert, és muszáj ránézni, meg valamiképpen úgy elindít gondolatokat, érzéseket az emberben. Úgyhogy most ennek kapcsán egy éven át az ő szobrai, illetve hát azoknak a fényképe kerül a magazinnak a hátlapjára. Úgyhogy hát remélem, hogy más is majd gyűjteni fogja.
Itt még a Mária Rádiós szálakhoz hadd kérdezzek egyet, hogy itt a márciusi magazinnak a hátoldalán nagyon érdekes, különleges Mária szobor látható, ez a várandós boldogasszony, és hogy hát ebben is van egy nagyon különleges fantázia, úgyhogy érdemes tényleg elolvasni erről az alkotásról szóló sorokat is, hogy itt három gömb jelenik meg a szobron, és hát ebben az egyik gömb, a középső gömb nyilván Krisztus maga a kis várandós pocakban, meg fölötte az ég alatt a föld. De hogy jól tudom-e, hogy ennek volt valamilyen, ennek a kicsinyített mássának volt esetleg valami szerepe a pápa látogatáskor, hogy nem tudom, hogy annak volt-e utóélete annak az ajándéknak, vagy elmondanád-e, hogy az hogy zajlott?
Igen, tehát ez a várandós Madonna, ez Buda-Szentlőrincen látható. Nem Pest-Szentlőrincen, hanem Buda-Szentlőrincen. A Szép Ilona, Szép Juhászné Nyereg közelében van, tehát a gyermekvasút mentén, és hogyha valaki esetleg részt vesz a Mári Rádió szervezésében a egynapos szombati zarándoklatokon, Normafa, Makkos Mária, Buda-Szentlőrinc és Mária Remete útvonalon, akkor ott érintik is ezt a szobrot. Na most ennek egy kicsinyített, tehát hát nem is tudom, milyen 10-12 centis méretet kell elképzelni, fémbe öntött mása, hát ezt is elkészítette Markó Csebestyén, és akkor hát ebből több példány is készült, és akkor egy példányt kapott a Ferenc pápa egy évvel ezelőtt, amikor itt járt Magyarországon a Mári Rádiótól, hát ezt így eljutattuk neki. Úgy külön nem reagált rá, hát én ilyenkor mindig csodálkozom, hogy vajon akkor látta-e egyáltalán, vagy hogy van, azt ígérték, hogy oda készítik neki, tehát hogy fogja látni. Én mondjuk aztán idővel azt is várom, hogy majd a Vatikáni Múzeum megfelelő tárlójában ugye megjelennek azok a műalkotások, amit a pápának ajándékba adnak, hogy lehet, hogy idővel majd ott fogjuk viszont látni. Hát majd ha egyszer eljutok oda még, akkor ezt nagyon kíváncsian fogom keresni.
Hát sajnálom, mert tényleg abban reménykedtem, hogy esetleg most beszámolsz arról, hogy volt egy köszönet, vagy esetleg Markó Csebestyént is beidézték a Vatikánba ebben kapcsolatban. De ha ez nem történt meg,
nem.
Egyet még hadd kérdezzek, hogy itt a folyosón a Mária Rádióban közlekedve is van egy pici szobor, hogy nem tudom, hogy az nem véletlenül a Markó Csebestyén alkotása, és hogy annak mi a neve, és hogy van esetleg egy nagy mása, amit a Hunt során még meg lehet valakinek tekinteni valahol.
A Magyarok Megyasszonya, ugye ebből 30 cm-es vagy 25 cm-es kicsinyített másolat van, de abból limitált darabszám készíthető csak. És sajnos az eredetie az egyelőre egy raktárban fekszik, úgyhogy most nem fogjuk látni. Reméljük, hogy majd idővel felállításra kerül természetesen.
Hát akkor még egy, az utolsó, itt a legfrissebb, az áprilisi magazinnak a végén még csak egy gondolat, hogy itt egy nagyon különleges keresztet láthat az olvasó, amikor ezt megtekinti, hát valószínűleg ez valóban nem szerepel nagyban, hiszen ez egy esküvői ajándék volt, ahogy ezt leírja Markó Csebestyén, de hogy itt egy egymásba ölelkező pár, a negatív és a pozitív formája ennek a keresztnek, hát ez is nagyon szép és elgondolkodtató, a megfeszülés a mindennapokban valahogy erre akarja felhívni a figyelmünket.
No, hát lejárt az időnk gyakorlatilag, úgyhogy majd még a Mári Rádió híreivel visszajövünk. A hátralévő szűk egy percben akkor a Misztrál együttes Babits Zsoltár Gyermek hangra című számának egy részletét fogjuk hallani.
És a Misztrál együttesről még annyit, hogy természetesen az ő programjaik is nagyon vonzóak, és fellépéseik és koncertjeik, de hogy a YouTube-on is meg lehet találni néhány éneküket, amik, mint tudjuk most már Török Mátétól, nem abban a minőségben vannak, amit ugye az ember igazán értékel, de olyan virtuózok és olyan megkapó, például ez a Gyida Isten szeret című alkotás, bár most ugye nem ez fog következni, hanem a műsor kezdetén volt, Úgyhogy ezt én nagyon javaslom megtekintésre, mert az embert nagyon elragadja.
Na most már nem fog következni, mert mindjárt a szignál következik, ami a híreket vezeti be, de hát köszönjük a figyelmüket kedves hallgatóinknak, és akkor elköszön a két műsorvezető még a hírek előtt.
Rubovszkiné Budó Mária
és Lukovics Milán volt a mikrofonnál. További szép vasárnapot kívánunk.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.